És hát először is én is mindenkinek boldog új évet kívánok, és kívánom azt, hogy így együtt tudjuk még sokáig ebben az évben is tanulmányozni a Szentírást. Ahogy elhangzott, tehát most a Jelenések könyve lesz a mi tanulmányozásunknak a tárgya. Akik a Biblia Szabad Egyetemnek már régebbi hallgatói, hát nekik ez nem lesz új teljesen, mert ha emlékeznek, 2015-ben tavasszal, már nem most volt, tudom, de talán emlékeznek rá, a Jelenések könyve fejezetről fejezetre a Bibliai Szabad Egyetemnek a tárgya volt, még a, mert vagyunk a gyermekek házába, fönn az emeleten volt erről szó, ugye Kalocsai Tamás kollégának a szervezésében vettük ezeket, fejezeteket végig. Tehát több dolog a Jelenések könyve kapcsán vissza fog köszönni, viszont most a Jelenések könyvének csak egy bizonyos részére, a második-harmadik fejezetre fogunk fókuszálni, ahol a hét kisázsiai gyülekezetnek szóló üzenetet fogjuk találni. Úgyhogy ezek az alkalmak, hát ha valaki nézte a meghívót, nem tudom, hogy valakinél van-e, ott nem is 7, hanem 8 előadás van, ugye a mai egy bevezető előadás, hogy hogyan is született meg az apokalipszis, a Jelenések könyve, Pátmoszra fogunk ellátogatni, és aztán utána minden egyes helyszínt be fogunk járni, szeretném bemutatni azon helyszíneknek a történetét, mit láthatunk ma a helyszíneken, és megnézzük az adott levelet minden esetben. Az adott üzenetet, tehát így fog majd kinézni ez a sorozatunk. Ami alapja ennek az utazásnak és ennek az előadás sorozatnak, hát egyrészt ez a könyv leginkább dr. Galusz Lászlónak a könyve, ugye Jézus hét reformációs üzenete. Hát nem is kell mondani itt a reformációs emlékévben, hát tényleg jó, ha mindannyian elgondolkozunk, nem csak a reformációnak a történetén, hanem hogy ugye a reformáció az egy élő és ható dolog ma is, és mindannyiunk életében jelen kéne, hogy legyen a keresztény életünkben. És ez a könyv amellett, hogy ugyanúgy a hét helyszínt veszi sorra, ugyanúgy megtalálható benne az aktualizálás, hogy mi a mai üzenet számunkra. Jézus mai reformációs üzenete, ami számunkra. Emellett, amit felhasználtam, és az idézetekben, akár idézőjelben, akár anélkül, egy-egy mondatot kölcsönzök szerzőktől, dr. Szilvási József, aki szintén a Bibliai Szabad Egyetem hallgatók előtt nem ismeretlen, ő szokott jönni, és én remélem, hogy ebben az évben, majd a folytatásban, további szemeszterben fogjuk is hallani, látni őt. Tehát két könyve, ami szintén ezzel a résszel foglalkozik. Jacques Ducannak a könyve, ami hát vázlatul szolgált anno a 2015-ös Jelenések sorozatnál is. Van a Pax TV-n egy sorozat, ami lement Akkor és most címmel a Jelenések könyvéről, lehet, hogy többen látták, tehát ebből is, ennek a vázlatából is van egy-két idézet, és Háló Sándornak van egy könyve, Isten profétai látása, ebből szintén lesznek idézetek, vázlatos dolgok. Ez pedig, ha valaki szeretné, az igemorzsa.hu-n, ami Háló Sándornak a honlapja, több könyvvel együtt letölthető, tehát megtekinthető, letölthető ez a könyv is. És akkor hát kezdjük el ezt a mai alkalmat, ezt a reformációs utazásunkat, és hát Pátmoszon fogjuk kezdeni, ahol a Jelenések könyve megíródott. Sokan ugye úgy tekintenek a Jelenések könyvére, mint egy titokzatos könyvre, ami teljesen érthetetlen, sokan óckodnak is ettől a könyvtől, inkább nem mennek bele ebbe a könyvbe, olyan képeket használ, ami szinte a mai olvasót elborzasztják, mi az evangéliumot akarjuk, és hát itt azért elég sötét képek is előfordulnak, de mégis, ha megnézzük ezt a könyvet, itt nem csupán a végidőre vonatkozó proféciák vannak, hogy milyen sötét lesz majd a jövő, nem erről szól leginkább a könyv, hanem az, igenis az evangéliumról. Ha a könyv végére lapozunk, most csak így jelképesen, ha elővesszük a Bibliánkat, 21-22. fejezet ugye arról szól, hogy Isten hogyan állítja helyre itt a földi történelmnek a bűntörténelmét lezárja, és hogyan állítja helyre az életet, a földi életet, egy új ég, egy új földnek a képe, ahol nincs szenvedés, halál, betegség. Tehát ezzel zárul a Jelenések könyve, és én ezért úgy fogalmaztam, hogy ez a könyv, ez a prófétai keretbe foglalt evangélium. Prófétai keretbe van foglalva az evangélium. És hát maga a könyv is így kezdődik, hogy boldog, aki olvassa. Tehát a könyvnek a célja nem az elszörnyeztés, hanem az, hogy boldogok lehessünk, akik olvassuk, akik hallgatjuk jövendőlésnek ezeket az igét, és megtartjuk mindazt, ami abban írva van, mert az idő közel. A Jelenések könyvét, tehát szeretném, ha úgy néznénk, és ezeket az üzeneteket, hogy ez a reménységről szól. Maga az egész könyv is a reménységnek a könyve, ahogy említettem, ugye a vége fele a cél felé mutat. Ez nem egy jós könyv, sokan így tekintenek rá, főleg ma, amikor hát a politikai változásokra, minden politikai változásra megpróbálnak a Jelenések könyvéből kimazsolázni különböző elemeket, szimbólumokat, számokat, és akkor ugye van egy elnökválasztás, akkor rögtön megragadják az alkalmat, hogy na hát ez a Jelenések könyvéből a nem tudom én hányadik király, a hányadik stb. Hogyan passzol hozzá. A Jelenések könyvének nem ez a célja. Itt nem arról van szó, hogy nekünk így kéne fordulnunk az aktuális politikai események tükrében nézegetni a Jelenések könyvét. A könyv ugye nem csupán azt mondja el, hogy mi lesz ezután, hanem azt, és ezt akarja leginkább megerősíteni bennünk, hogy biztosan célba fogunk érni, hogy hűségesen kitartunk, mert a bárány, ugye Jézus Krisztusról így beszél a könyv, így mutatja be, legtöbb esetben a bárány győzött, Jézus Krisztus győzött, és a mi győzelmünk is lehetséges. Egy pár szót a szerzőről, fölelevenítésképpen, ugye János apostolról beszélünk, akit hát presbiternek is, presbiterként is megtalálunk, megszólítva az ő leveleiben, presbitertársként is nevezi magát, de szeretett tanítványként is megjelenik ugye az evangéliumban. Tudjuk azt, hogy ő volt a legfiatalabb, feltételezzük a tanítványok között, és túléli az összes többi tanítványt. Megpróbálják őt is ugye elpusztítani, megölni, és hát megmenekül, Isten csodálatosan megőrzi őt. Nem tudom, emlékszik-e valaki, hogy hagyomány följegyzi, hogy hogyan próbálták megölni. Tehát tudjuk, hogy ugye Pétert fejjel lefele keresztre feszítik, Pált lefejezik, és így tovább. És egy forró olajjal teli üstbe mártották, de túlélte. Túlélte János, és ekkor hát száműzték egy börtön szigetre, és a Jelenések könyvének az első fejezet 9. versében be is számol erről, hogy hogyan is születik ez a könyv, és ugye ez az első század végénre tehető. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Krisztus Jézus szenvedésében és királyságában és tűrésében. A szigeten valék, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Tehát lényegében az ő hitéért kerül el Pátmosz szigetére. Hát itt láthatjuk magunk előtt Kis-Ázsiának a délnyugati részének a térképét. Ugye János Efézusban tevékenykedik, jeruzsálemi templom pusztulása, ez Krisztus után 70-ben, mikor megtörténik, János elhagyja Palesztinát, ide költözik Efézusba, és ez az a hely, ahonnan elviszik Pátmosz szigetére. Hozzá kell tenni, hogy nem Pátmosz szigetén halt meg az apostol. Ez a fogság, ez körülbelül olyan másfél-két éves lehetett ez a fogsága, és ő visszakerült aztán Efézusban, és majd mutatni fogom a jövő héten, amikor Efézusban járunk, azt a helyet, ahol egy kápolnát építettek már a bizánci időben, az ő sírja, sírját jelző helyre, úgyhogy ezt majd fogjuk látni, tehát Efézusban halt aztán meg. Hát mi, amikor kint voltunk tavaly kollégákkal ezen a tanulmányúton, ami hát segít a képanyagát, ugye az előadásnak megadja, mi innen körülbelül Efézustól kicsit délre Kusadaszi nevű üdülőhelyről indultunk el, és mentünk Pátmoszra, hát egy ilyen kis lélekvesztővel, ahogy látható a kép, nem avval a nagyja, hanem evel a kicsivel mentünk. Ez 4,5 órás utat vett igénybe, ez a hajóút Pátmoszig. Hát el kell mondani, hogy úgy mi is megtapasztalhattuk azt a hajóút során, amit ugye a Jelenések könyve egészének az üzenete, hogy Isten biztos célba érkezést azt megígérte, de a sima utat nem. Tehát ez a Jelenések könyvében is látható, hogy biztos célba érkezés, de hát elég sötét dolgokon. Hát nekünk is voltak olyan részek, a tengeren elkapott bennünket is egy ilyen kisebb vihar, amikor még a hajósok is, a matrózok is látogatták a mellékhelyiséget. Szóval ebből tudtuk, hogy azért itt akkor ez már nem csak a mi velünk van a baj, hogy nem bírjuk, hanem tényleg egy komolyabb vihar volt. De hát sikeresen megérkeztünk Pátmoszra, ami hát egy kis sziget, mindössze 3000 fő körülbelül a szigetnek a lakossága. 3 falucska van ezen a szigeten, ahogy itt láthatjuk is, a kikötő, Szkála a neve annak a falunak, Hóra, ahol a monostor van. Egyébként tehát itt van a kikötő, és itt fönn ez a rész, tehát ott ez a monostor, egy ilyen erődszerű épület, majd mindjárt közelebbről is fogom mutatni. És Kambosz pedig a szigetnek a másik felén lévő falu. Ugye szigetet dórok, majd jónok lakták, Artemis tisztelet volt kiemelkedő. Na hát ez itt a kikötő, ide futott be a hajón Kambosz, és itt pedig már fönnállunk a monostornál. Hát ahogy megy föl az ember, ez a tipikus fehérre meszelt háza, görög hangulat mindenütt. Ha valaki, nem tudom, járt-e görög szigetek bármelyikén, vagy nagyon sok helyen megtalálható ez a fajta hangulat, ezek a szűk kis utcák, sikátorok. És a legelső állomásunk, ahova benéztünk, ez a kinyilatkoztatásnak a barlangja. Hát ma nem barlangot láthatunk itt, hanem hát szintén egy kis kápolnát, illetve hát a fölé már egy modern épület van emelve. Hozzá kell tenni, amikor János itt a szigeten volt, ugye mint rab, ne úgy képzeljük el, hogy hát ilyen kényszer munkára ítélték, és akkor hát ezzel ilyen kőtörés, meg kőfejtés, sokan így képzelik el, hogy biztos ilyet kellett csinálni a 90 évesen az apostolnak. Ez sokkal inkább egy olyan fogság, egy olyan rabság, hogy tehát nem hagyhatta el a szigetet egész addig, amíg hát ugye fölmentést nem kapott, de azért a szabad mozgás a szigeten belül megvolt. Mivel rabok lehettek a többségük, akár politikai, akár vallási értelemben lévő rabok lehettek a szigeten, tehát valószínű azért nem a legkellemesebb környezetbe csöppent bele, tehát ilyen értelemben viszont nehézségei az biztos, hogy voltak, tehát a körülmények nem voltak ideálisak. A barlang, tehát az a hely, ahol a hagyomány szerint a Jelenések könyvét látta. Ugye a bejárat fölött egy freskót látunk, itt látjuk az apostolt, és Prokorusz az ő tanítványa, akinek diktálja a Jelenések könyvét, tehát az ő képüket lehet látni. Aztán, ahogy bemegyünk itt a barlangban, a mennyezeten hát nem nagyon látszik, 3 részre van, 3 ilyen repedés van a mennyezeten, ami a Szent Háromságra utal a keresztény hagyománya, a görög ortodox hagyomány így tartja, aki ihlette lényegében a jelenések könyvét, sőt, ha itt a következő kép, ugye ez oldalról volt, most itt szemből, ha nézzük ezt a pontot, ez egy ilyen ezüst, tehát egy ilyen hát mélyedés a falba, és ezüst karikával van körbevéve. Úgy tartják, hogy János állítólag ott látta a látomást, tehát ott volt a feje, amikor a látomást látta. Tehát a hagyomány egészen idáig elmegy, ilyen részletekig kifejti. Na de a lényeg az, ugye, hogy valószínű, hogy itt Pátmosz szigetén, most ebbe a barlangba vagy másikba, ugye ezt nem is biztos, hogy tudjuk, de itt látta a jelenések könyvét, és az ikon, ugye szembe a fő ikonon pont ezt látjuk, a jelenések könyvének az első fejezetében, ahogy Jézus megjelenik neki, ugye a hét gyertyatartó között látja a megjelenő urat, fehér gyolsuhába, aranyövvel körül övezve, ugye a hét gyülekezetnek az angyala, tehát így jelenik meg Jézus Jánosnak. Ha fölmegyünk tovább, ugye a monostorba, a monostor bejáratánál szintén János apostolnak a képét láthatjuk benne, kezében az evangéliumnak a könyvével, és hát itt, ha belépünk, akkor 1080-as években épült monostorba fogunk beérni. Az ikonok azok hát restaurálva lettek az 1820-ban, lettek tehát rekonstruálva, restaurálva. A többségük az apostolokat ábrázolja, hiszen az apostolok kápolnája ez a neve, de nagyon sok freskón megjelenik a mártiromságnak a szimbóluma, a képe, és hát itt megtalálhatjuk azt a képet is, ahogy Jánost és ugye az ő tanítványát viszik Pátmosz szigetére hajón. Hát nekik az hiszem még rosszabb lehetett, mint nekünk azon körülmények között. Tehát így itt van egy múzeum is egyébként a monostorban, és két kézirat töredék, ami nagyon értékes. Az egyik az Márk evangéliumának az egyik kézzel írott kódexe, töredéke, 6. századból, tehát 1500 éves Márk evangélium kézzel írva, és a másik pedig egy Jób könyvének a kézirata. Szóval egy nagyon értékes, de egyébként 900 ilyen kézzel írt kódexet őriznek itt a monostorba, tehát egy nagyon nagy értékek vannak elhelyezve. Akkor menjünk egy kicsit közelebb a könyvhöz. Mi is születik itt Pátmoszon? Mi az, amit lát János ott a barlangba? Miről szól ez a könyv? Hogyan álljunk hozzá ehhez a könyvhöz, az üzenetéhez? Ugye apokalipszű Jézu Krisztus, tehát Jézus Krisztus apokalipszise, ezek az első szavak a jelenések könyvében. Ugye az apokalipszis szónak a jelentése lepel, fátyol lehullása, leleplezés, rejtett dolgok feltárása vagy kinyilatkoztatása. Tehát Jézus Krisztusnak az apokalipszise, ez a felirat, ez jelzi, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztat valamit, egyrészt önmagáról, másrészt a minket érintő dolgokról. Ugyanakkor a jelenések könyve egy pásztori levél is. Tehát nem csak egy profétikus könyv, hanem egy pásztori levél is. Ha valaki az apostoli leveleket előveszi, tehát Pálnak a leveleit, Péter levelét, Jakab levelét, ugye akár melyik levelet, itt a jelenések könyvében is megfigyelhetők azok a tipikus levélformulák, mint amazokban. Ugye van egyfajta apostoli köszöntés, például ha veszünk egy páli levelet, a korintusi levelet, akkor mit olvashatunk az elején? Pál, Jézus Krisztus apostola, szolgája, és Timóteus üdvözletül a korintusi szenteknek, stb. Hát ha megnézzük, a jelenések könyvében is mit mondott János. János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, kegyelem néktek és békesség attól, aki vala és aki eljövendő. Tehát egy köszöntő formulát itt is találunk. És ugyanakkor látjuk azt, hogy a levelek vége, ugye mindig, hát van egy tárgyalás az adott problémákkal, Pálnál is, Jánosnál és a többieknél is, és egy áldással, egy köszöntéssel zárulnak a levelek. Hát itt is ezt láthatjuk, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Amen. Tehát lényegében ugye ez a könyv, ez nem csak egy, mint könyv íródik, hanem miért íródik? Egy levélként íródik meg, egy apostoli levélként a hét gyülekezet számára, de hát persze nem csak a hét gyülekezetnek, hanem minden egyes gyülekezetnek. Hát ha a könyvet kéne fölosztani, két nagy egységet biztos, hogy láthatunk. Az első, ez a hét üzenet, amivel mi foglalkozni fogunk. Ugye erre mondja a Jelenések könyve, első fejezet 19. verse, írd meg, amik vannak. Tehát nagyon sok tekintetben ez leginkább a jelennel foglalkozik, a gyülekezetek jelen állapotából fog kiemelni képeket. Természetesen a jövő is be van mutatva, de mégiscsak amik vannak, és ugye megújulásra hívja őket. És a könyv hátralevő része, ugye ott vannak a látomások, hát a negyedik fejezet első verse kezdődik így, ugye a harmadik fejezet végén befejeződnek a levelek, és a negyedik fejezet eleje kezdődik így, hogy megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Tehát itt már áttér a jövőnek a képeibe, a jövőnek a tárgyalásába. Akik itt voltak a Bibliai Szabad Egyetemen, anno 2015-ben, talán emlékeztetnek arra, hogy hogyan mutatja be a jövőt János, ha mondjuk egy picit most megnézzük a jövő részét. Milyen képeket használ föl a jövő bemutatására? Honnan veszi a képeket?
Én János látomáson láttam, ahogy Jézus Krisztus maga az Úrról leszáll.
Igen, de honnan veszi a képek, képanyagát? Honnan meríti?
Látomásaiból.
Igen, is, de valahonnan merít. És csak biztos, hogy elhangzik, hogy hát a Dániel könyv, na, már közeledünk. Ugye, tehát van egy kulcs, ez biztos, hogy elhangzott többször annó, hogy a Jelenések könyvének, a megértésének a kulcsa az a, nem a Dániel könyve, csak az is, de az Ószövetség. Hát az Ószövetségből meríti a képeket. Úgy beszél a jövőről, hogy közben a múlt képeit hozza elénk. Hát itt a hét üzenetben is látni fogunk olyanokat, hogy például Bálám tanításai ott vannak a gyülekezetben. Na most Bálámról hol olvasunk? Hát nem Dánielnél, hanem Mózesnél, ugye a negyedik könyvben. Tehát Bálám, Jézabel. Elő fog fordulni, majd itt vele is találkozunk. Hát ő is, ugye a Királyok könyvéhez kell lapozni. Tehát onnan merít. Érdekes módon, mert hány darab ószövetségi idézetet használ János? Egyet sem. Nem idéz szó szerint az ószövetségi könyvekből. Az ószövetségi könyvekből szó szerint idézetet nem olvasunk, nem találunk, de mégis 2000 darab olyan képet számoltak össze, ami az ószövetségi gyökerű. Tehát ilyen utalások vannak, de nem szó szerinti utalások. Ugye itt teremtés, az özönvíz, csak egy-kettőt írtam ide ki. Babiloni fogság, ugye? Fussatok ki belőle én népen például. Amikor nem akarnak hazatérni a fogságból, amikor már megnyílik az út. Aztán a bibliai ünnepeknek a motívumai is megjelennek különösen ebben a könyvben. Tudjuk azt, hogy ezek az ünnepek előre mutattak egyrészt Jézus Krisztusra, másrészt az üdvösség történetét is bemutatták ezek az ünnepek. Például a nagy engesztelési ünnep nagyon jól nyomon követhető a Jelenések könyvében, többször is megjelenik. Egyrészt, amikor olvasunk arról, hát Jézus hol jelenik, meg már magában az Jelenések könyvében, ugye, hét gyertyatartó, hol volt a hétágú gyertyatartó? Hova vezet el bennünket ez a látomás? Ha visszamegyünk az időbe, mondjuk az első században élnénk Jézus korába, hol találnánk a hétágú gyertyatartót? Hát a templomban. A templomban, ott a heródesi temploma, ott volt, mégpedig a szentélyben. Ugye a menóra hétágú gyertyatartó ott volt benn. A szent kenyerek asztala ott volt benn, és itt. És ugye a legbensőbb, legszentebb részen, a szentek szentjében pedig volt a frigyláda. Hát tudjuk, az Jézus korában már nem volt meg a frigyláda, de Mózes korában még ott volt a frigyláda. Tehát hova visz el bennünket a jelenések könyve? Vissza a szentélybe. Na persze már nem a zsidó, tehát a földi szentélybe, hanem amiről Pál apostol beszél a zsidókhoz írt levélben, hogy a mennyben is van egy szentély, ahol most közbenjárás folyik, Jézus közben jár értünk, főpap, így mutatja be a zsidókhoz írt levél, és hát a nagy engesztelési napon volt a főpapnak a szerepe, micsoda? Hogy bemehetett, egy évben egyszer mehetett be a szentek szentjébe. Jelenések könyvében ugye ott van az a rész, amikor írva van, hogy megláttatik a szentségnek a ládája, a törvény. Vagyis melyik ünnephez kapcsolódóan vannak a képek? A nagy engesztelés ünnep. De ha a könyv végére mennénk, ott is előtűnik még ez az ünnep, amikor a sátán 1000 éves fogságáról van szó, és a pusztába van a sátán. Hát, ha megnézzük az ünnepen, ugye két bakot hoztak, az egyiket föláldozták az Úrért, a másik a bűnbak, el lett engedve a pusztába. Tehát ezek a képek visszajönnek. Ahhoz, hogy mi a jelenések könyvét megértsük, hát mi kell leginkább? Hát nagyon jól kell ismernünk az Ószövetséget, és hát sokszor ugye a mai ember azért téved el a jelenések szimbólumainak az útveszélybe, mert az Ószövetségre nem vesszük a fáradtságot, nem ismerjük annyira, mint ugye az akkor élt emberek, hiszen nekik csak az volt akkor a Biblia, akkor még nem volt új szövetség, akkor íródott. Hát János is még az evangélium, meg a többi, még akkor készültek a levelek, éppen hogy csak megjelentek a páli levelek, meg a többi, de még nem volt elterjedve. Mit ismertek ők? Az Ószövetséget, de azt aztán nagyon. Úgyhogy ezt kéne nekünk is egy picit jobban, hogy megértsük. A jelenések könyvének ugye van egy különös szerkezete, ebben nem akarok ma foglalkozni. Ez szerintem nagyon sokszor elhangzott annó, vagy bárki kinyitja egy teológiai könyvet, ugye ez a kiasztikus szerkezet, ez a tükrös szerkezet a jelenések könyvében, ahogy megjelenik. Egyébként ez is, ha megnézzük, egy ilyen hétágú gyertyatartóra fordított ábrát mutat. És tudjuk azt, hogy a könyvnek a fő témája az nem a végén van, hanem a közepén van. Ugye 11-12. fejezettől kezdődően, mégpedig mire fókuszál? Miről olvasunk ott? Jelenések könyvében a nagy küzdelem, a nagy harc erre fókuszál. Ugye az egyház és a sátánnak, Jézusnak és a sátánnak a harca, amire fókuszál, és hát természetes kifejti, hogy mi lesz majd a végkimenet. A könyvben leírt események között nincs minden esetben kronológiai sorrend. Több kép megjelenik más helyen, más szimbólummal is. Tehát visszatérnek képek. Az események kulcsfogalmak egyezése esetén sem ismétlődnek meg. 7 gyülekezet, 7 pecsét, 7 trombita, 7 csapás. Tehát ezek kulcsfogalmak, de nem mindig ugyanazt takarják ezek a szimbólumok. És hát föltetjük a kérdés, hogy hát miért kellett ennyire titokzatosan, meg ennyire szimbolikusan leírni a jelenések könyvét. Olvasunk arról Máté evangéliumában, hogy Jézushoz is egyszer odalépnek a tanítványok, és megkérdezik tőle 13. fejezetben, hogy hát miért beszélsz te példázatokban? Hát miért nem mondod meg nyíltan, amit akarsz? Miért beszélt Jézus példázatokban? Hát akinek van füle, ez visszatérő mondat lesz majd itt a leveleknél is. Tehát igenis nekünk adatott értelem arra, hogy megérthetjük ezt a könyvet. Tényleg boldogok lehetünk, ha olvassuk, ha hallgatjuk ezt a könyvet, de viszont Isten szeretné, ha mi is vennénk a fáradtságot, és utána járnánk ezeknek a dolgoknak. És akkor egy picit menjünk az első fejezethez vissza. Ugye Jézus, ahogy említettem, a kezdő látomásban ott jelenik meg a hét gyertyatartó között, ugye megfordulék, írja János, emlékszünk ott az a ezüsttel kirakott hely, talán ott volt a fej, talán nem, de azt olvassuk a látomásban, megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle, megfordulván pedig láték hét aranygyertyatartót, és a hét gyertyatartó között hasonlót az emberfiához, bokáig érő ruhába öltözve, és a mellénél aranyövvel körülvezve. És a lába olyan volt, és a tekintete, stb., mint a szikrázó érc és többi. Ha valakinek Károli Gáspár bibliája van, vagy akár új protestáns bibliája, ahol vannak ilyen kis citátumok, ott megtalálhatja, hogy például ez a kép honnan, hova vezet vissza bennünket, melyik bibliai könyvben jelenik meg Jézus szó szerint ugyanígy, Dániel könyvében, ott jelenik meg Jézus ugyanígy jelenik meg, fehér ruha, stb. Stb. Tehát ugyanezen a módon Dániel könyvével rögtön párhuzamot találunk. Ugye írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezután lesznek. Ugye a hét gyertyatartót, amelyet láttál, az a hét gyülekezet. Hát lényegében a hét gyülekezet ennek az egész könyvnek, tehát az egész jelenések könyvének a címzetjei. Ugye, amely ezt mondja vala, én vagyok az alfa és az omega, az első, utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézus, Szmirna, Pergámon, Tiatira. Tehát így, ahogy mi is fogunk végigmenni. Ugye ezek a gyülekezetek, hát majd el fogom még mondani minden alkalommal, látni fogjuk a térképen, hogy épp hol járunk, de ezek a főbb posta útvonalnak a mentén helyezkedtek el ezek a gyülekezetek, tehát ezért is könnyen eljuthatott hozzájuk az üzenet. Természetesen sokkal több gyülekezet is volt Kis-Ázsiában, tehát nem csak ez a hét volt ezen a környéken. Például azt tudjuk a Bibliából is, hogy Laodíciához nem messze volt egy gyülekezet, és Pál apostol például nem Laodíciának is írt egy levelet, de nekik írt levele maradt fönn, ami ott van Laodícia szomszédságában, Kolosszé néven. Ugye Kolosszébeliekhez írt levél, ott van benne a Bibliánkban. És a Bibliának a végén olvasunk arról, hogy amikor elolvassátok ezt a levelet, akkor adjátok oda, és vigyétek el Laodíciába, olvassák fel ők is, és az ő levelüket pedig ti is olvassát. Hát Pálnak nem maradt meg a laodíciai levele, azt nem tudjuk, de itt fogunk majd találkozni egy laodíciai üzenettel. Tehát ezek a gyülekezetek ezen a posta útvonalon, vagy kereskedelmi útvonalon helyezkedtek el, vagy közel hozzájuk. Ugye írd meg, amiket láttál, amik vannak és amik ezután lesznek, a hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét aranygyertyatartót, a hét csillag a hét gyülekezetnek az angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az a hét gyülekezet. Ugye a hét gyülekezet angyala kifejezés, ugye az angyal szó, angelos szó, ez nem csak angyalt jelent, hanem követet, küldöttet, ugyanúgy jelöl ez a görög szó, és hát láthatjuk a Biblia más helyein, tehát nem csak fizikális angyalra, hanem akár emberekre, mint Istennek a követeire is használja ezt a szót. Itt érthetjük alatta a gyülekezet előjáróit is, éppen ezért, és ugyanakkor, amit szeretnék kihangsúlyozni, ugye írd meg a hét csillag titkát. Titok. Mit nevezzünk mi titoknak? Mitől titok egy titok? Ha én elmondom az én titkomat önöknek, az nem titok. A titok attól titok, hogy nem tud senki. Nem tudja senki, vagy hát, ugye, ha már két ember tudja, szokták mondani, az már nem titok. Tehát ha csak én tudom, az a titok. Na hát, ez egy nagyon furcsa dolog, nem? Hogy már maga a jelenések könyve eleje úgy kezdődik, hogy itt milyen titokról lesz szó. Mondhatni, egy nyílt titokról. Hát ha megírom a titkot, hát az már többé nem titok. És ez szintén kifejezi azt, hogy a jelenések könyve az nem egy ilyen titkos könyvként készült, hogy ezt csak a beavatottak tudhatják, és van valami kód, de ezt nem mindenki ismeri, hanem csak azok, akik ismerik a megfejtésnek a kódját, meg a stb. Isten nem így dolgozik. Isten nem így üzem, sehol, se az Ószövetségbe, se az Új Szövetségbe. Jézus, nézzük meg Jézus Krisztust, amikor itt járt a Földön. Titokzatoskodott? Hát persze beszél példázatokban, itt ez a könyv is beszél szimbólumokban. De nem titokzatoskodott, nem mondta azt, hogy bocsánat, én csak a beavatottakkal fogok foglalkozni. Tehát ez egy nyílt titok. Isten mindenki előtt nyíltan üzen, mindenki előtt nyíltan érthetővé és láthatóvá akarja tenni az ő üzenetét, és hogy mi ez, mindjárt rá fogunk térni. Na hát itt láthatjuk ezt az útvonalat, tehát János megírja a jelenések könyvét, és elküldi, hát valószínű Efézusba érkezhetett egy hajóval, ha elküldte a jelenések könyvét, és aztán eljutott a 7 gyülekezetnek. Ha megnézzük ezeket a gyülekezeti leveleket, akkor egy-két sajátosságra már most szeretném fölhívni a figyelmet, amit minden egyes alkalommal látni fogunk. Ugye itt az óra mutató járásával megegyezően vannak a gyülekezetek felsorolva, és minden egyes levélnek, hát persze van egy bevezető rész, ahogy Jézus köszönti a gyülekezetet, ahogy bemutatkozik az adott gyülekezetnek, ennek is jelentősége van, de minden egyes gyülekezetnél emellett megjelenik egyfajta erény, mindegyiknél. Most mondhatja valaki, hogy hát nem mindegyiknél, és igaza van, mert nem mindegyiknél olvasunk erényt. Például Laodiceánál és Szárdisznál nem olvasunk olyanról, amiért megdicsérni a gyülekezetet Jézus. A többinél találunk. Aztán ugye a legtöbbnél ott van egy bűn, ami elmarasztalás az Úr részéről. Hát ez sincs meg például Szmírnánál és Filadelfiánál. Ilyet nem fogunk látni, hogy milyen elmarasztalások lenne. De mindegyiknél van egyfajta tanács, Isten mindegyiknek ad egy tanácsot és egy ígéretet. Hát ezeken fogunk majd végigmenni, és ezeket fogjuk majd látni, ezeket az ígéreteket, ezeket a tanácsokat, erényeket. Ugye ebben egyrészt, ebben a 7 kis-ázsiai gyülekezethez írt levélben egy picit a kereszténységnek a története is benne van, ahogy elindul az első szeretettől, ami aztán, hát hova torkolik, ha a végét nézzük, mi a vége, a Laodíciát, hogy szoktuk jellemezni, ugye ezt szoktuk mondani, ez a mikorunk, a lanymelegség, közömbösség, ugye ami jellemzi ezt a Laodíciát. Nincsen erény, de hadd mondjam el, hogy itt nem csak a kereszténység történetét láthatjuk ebben, hiszen ez egy általánosítás csupán, hanem ezek olyan lelki küzdelmeket, olyan lelki problémákat tartalmaznak ezek a levelek, ami a mi egyéni életünket is veszélyeztetik, és ugyanígy egyéni megoldásokat is ad az Isten mindannyiunk számára. Tehát ezért is ezek a levelek, ezek a mai napra szóló reformációs üzenetei Jézusnak. Azoknak is, akik még az első szeretet lángjában vannak, nekik is van üzenete az Istennek. Azoknak is, akik esetleg, mint például Pergamonnál majd látni fogjuk a megalkuvás problémájában küzdenek. Azoknak is lesz akik hát ilyen élő halottak ként járnak. Tehát mindenkinek van Istennek megoldása és tanácsa. Egy picit, hogy még jobban megértsük ugye ezeket az üzeneteket majd, érdemes már most visszamenni az időben, és így állni ezekhez a levelekhez, hogy mit jelentett ugye akkor, az akkor élt emberének. Amikor megkapták Pátmoszról, jött egy hír, hát el tudjuk képzelni, hogy azért mennyire várhatták a híreket Jánosról, mint az egyetlen túlélő apostolról az akkori kor gyülekezetei, hogy vajon túlélte az utat, vajon milyen körülmények között ért oda, hogy hol van, és jön egy üzenet tőle, na de mi az üzenet? Egyáltalán milyen korban élhettek ők? Milyenek voltak a mindennapi körülmények? Mik voltak az utcán? Milyen hatásokkal találkoztak ők? Milyen hatást fejtettek ki ők a társadalomra? Hogyan élték meg a hitüket, akik otthon maradtak, akik ott maradtak? Tehát, ha igazán meg akarjuk érteni a Jelenések könyvét, ezeken biztos, hogy kell gondolkoznunk. Mert ebből az aspektusból születik meg a válasz is. Ha visszamegyünk az időbe, hát látni kell azt, hogy ugye a Pax Romana, a római béke aranykora van már. Tudjuk azt, hogy ugye Augustus császár az, aki hát az ő uralkodása, ami a virágkornak a kezdete, a legszilárdabb római, a római birodalom ekkora legerősebb, a legszilárdabb. Mindenki úgy tekint erre a birodalomra, mint egy szuperhatalom, amit semmi, senki nem veszélyezhet. Vergilius így ír, örök világuralom, mely kiterjed tengerre és minden földterületre, és ezt láthatjuk is. Hát gondoljunk bele, az úthálózatok kiépülnek, római légiók rettenthetetlenek, majd csak később, 3.-4. század, amikor elkezd recsegni, ropogni a birodalom, de addig úgy tűnik, és főleg János korában, hogy ez a világnak a szuperhatalma. Számtalan templom, kultikus helyek vannak. Ugye el lehet mondani, hogy a római birodalom az nem elpusztította az addigi létező kultúrákat, hanem beolvasztotta. Magába olvasztotta ezeket a kultúrákat, vallásokat. Majd látni fogjuk, ugye jövő héten, amikor Efézusban fogunk járni például, az efézusi Diana, hogy ennek is megvan más pogány vallásokból a megfelelője, csak hát átnevezték, átkeresztelték, és így szépen tovább élnek ezek a vallások, kapnak egy római színezetet, egyfajta ilyen, hát, mindenféle vallás befér, rengeteg templommal. Látni fogjuk minden egyes kis-ázsiai városban, hogy nem csak egy templom van, nem egy vallás van, hanem ahány isten, annyi templom. Sőt, ugye külön a császárnak is van templom, a császárkultusz, ez egy különösen jelentős volt ebben a korban már. A pénzérméken, hát mit láthattak az emberek, vagy ha az utcán, ha jártak, a császárnak a szobrait, majd látni fogjuk, nem is ilyen kisméretű szobrok, hanem hatalmas szobrokat. Pénzérméken is, Jézus is, amikor az evangéliumban ugye elkéri az adópénzt, hogy na hát adót kell fizetni, hogy kér egy pénzt, és akkor na kinek a képe van rajt? Hát még ott is a császár képét látták, ugye, és azt mondja, hogy hát akkor adjátok meg, ami a császáré a császárnak, mi az Istené az Istennek. Tehát ezek mind-mind azt üzenték az embereknek, hogy minden Róma körül forog. Egy olyan birodalom, amit nem lehet megingatni. Nem tudom, hogy mi ma milyen korban élünk. Van-e ilyen szuperhatalom, vagy úgy véljük, hogy van, ahol minden ilyen olvasztó tégelybe így benne van, minden visszaköszön, elpusztíthatatlan. Ugye, hát nem akarok semmilyen párhuzamot vonni, de lehet, hogy lehetne aktuális sá tenni ezt a kérdést is. Ugye a császárkultusz, ez jelentette számukra egyébként a legnagyobb nehézséget, legnagyobb veszélyt, mert ez nem csak politikai kérdés volt, hanem vallási kérdés is. Ugyanis áldozatot kellett bemutatni a császárnak szentelt templomokban, minden egyes helyen. Ugye Krisztus követői, hát ilyen értelemben válaszút elé voltak kényszerítve. A császárt ugyanúgy ezzel a kürios szóval illették a rómaiak, mint ahogy Jézusról is az evangéliumokban így olvasunk, hogy kürios, hogy úr. Na de hát két úr, hát most valamelyik mellett le kell tenni a szavazatot. Az első keresztények, hát gondoljunk bele, mindenhonnan a császár kultusz köszön vissza. Ha én nem a megfelelő úrra szavazok, mi történik velem? Hát lehet, hogy az lesz a sorsom, mint Péternek vagy Pálnak, hogy kivégeznek, vagy egy börtönszigeten találom magam, de még a legenyhébb esetben is, hát... Most gondoljunk bele, majd látni fogjuk, hogy ugye többen kereskedők is voltak, vagy iparos emberek voltak az első keresztények között is. Ha ők nem állnak be a sorba, ha nem akkor ünneplik az ünnepeket, mint mondjuk a többi pogányok, és nem oda mennek templomba, mert ugye megvoltak a különböző kereskedőknek akkor is a védőistenei, és ha nem mentek el imádni azokat a római védőisteneket, mi történt? A céhek, az iparostársak kirekesztették azokat az embereket. És ez a kirekesztés annyit is jelentett, hogy ellehetetlenült a gazdaságilag ez az ember. Na most, ha családom is van, fölvállaljam ezt? Vagy beállok a sorba, és hát jó, Jézus az Úr, de megyek és áldozok a Apollónak, a Marsnak, a nem tudom én kinek, éppen hova tartozom. Mi legyen? Tehát ez egy nagyon fontos kérdés volt az első századok keresztényeiben, hogy most fölvegyünk bizonyos pogány szokásokat azért, hogy túléljük gazdaságilag, vagy kiálljunk a hitünkért? Hát itt a levelekben látni fogjuk, hogy mi volt az ő válaszuk. Amikor bemegyünk és ránézünk majd egy-egy levélnek a mondani valójára, látni fogjuk, hogy melyik gyülekezet milyen választ adott erre a kérdésre. Melyik gyülekezetben élő keresztények hogyan próbáltak meg túlélni ebben a korban. Az üldözések közepette, ugye fölmerült bennük a kérdés, és talán jogosan is, hogy hol van a győztes Krisztus, aki megígérte, hogy az övével marad, és legyőzi, és legyőzte a világot. Hol van ez a Krisztus? A Jelenések könyve egy olyan céllal íródott meg, hogy megerősítést és vigasztalást nyújtson ezeknek az embereknek. Mert hogy kezdődött a könyv? Boldog, aki olvassa, aki hallja, és aki megtartja. Aki meg is tartja. Tehát nem csak elolvassa, nem csak feledékeny hallgató, ahogy Jakab apostol mondja, hanem megtartója is az igének. Aki kitart, aki győz, ugye, az kap jutalmat, és ezt akarja János, ezt szeretné szolgálni. És hát a kulcs szó, ami minden levélben visszatér, vissza fog térni, egyébként 12-szer fordul elő a Jelenések könyvében a megtérésnek a szava, a görög szava, 12-szer, és ebből a 12-ből 8 alkalommal itt a 7 levélben. Tehát a 7 levélnek különösen a célja a megtérésre hívás. Térj meg, ugye erről majd jövő héten fogunk pont olvasni, hogy emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, ugye az első szeretet, vissza az első szeretet. Térj meg, ha nem térsz meg, mi történik? Térj meg tehát, ugye később is, és így tovább, többször visszajön a megtérésre való hívás, és hát ahogy el is mondtam, itt ez egyrészt persze az adott gyülekezethez szól, ezek az üzenetek, de ugyanakkor egyben közösségi felhívás is. Tehát nem csak az efézusi üzenet nem csak az akkor élt efézusi gyülekezethez szólt, nem csak az első század keresztényeire vonatkozott, hanem ugyanúgy ránk is. Ugye azt olvassuk például a tiatirai üzenetben, ugye le van írva mindez, és megtudják a gyülekezetek mind. Isten azt szeretné, ha minden gyülekezet, minden egyes korszak hívői tudnák, olvasnák, és megszívlelnék azokat, amik itt le vannak írva. Vagy amivel zárul minden egyes gyülekezeti levél. Akinek van füle, hallja, meg mit mond a lélek? És itt nem az áll, hogy a gyülekezetnek, hanem a gyülekezeteknek. Tehát ez szintén mindenkihez szól. Ez egy egyetemes reformációs üzenetek. Ezért Jánosnak a könyve, tehát a jelenések könyve, a levele, ez mindannyiunk számára egy bizalmat, egy vigasztalást, bátorítást sugal, hogy bármilyen konfliktus is van, bármilyen hullámzó az a hajóút, ha valaki nem volt ott, az is el tudja képzelni, milyen lehet egy ilyen hajóút, de a győzelem az biztos, az bizonyos. A győzelem lehetséges. És például én az ígéretek közül pont a Laodicea üzenetből vettem ma ki, csak úgy előjáróba az ígéretet. A langymeleg gyülekezetnek, ahol csak bűn van, erény nincs, még ott is lehetséges a győzelem? Lehetséges a változás? Megváltozhat, megtérhet ez a gyűlölet? Hát ez a cél. Térj meg! Akit én szeretek, megfeddem, térj meg, légy buzgóságos, térj meg! És mit kap ez a gyülekezet? Nem kevesebbet kap, mint az Isten királyi székébe ülhet. Az Isten trón székébe ülhet. A trónszéknek a képe is egyébként itt a levelekben megjelenik. Pergamoni gyülekezetnél majd látni fogjuk a sátánnak a trónszékét, a trónja. Ott van Pergamon. Az Isten trónja pedig itt jelenik meg a Laodicea üzenetben. Nem az a lényeg, hogy a sátán trónszéke hol van, hanem errefele mutat minden. Hogy mi, mint győztesek, az Isten trónjára vagyunk hivatalosak, oda vagyunk meghívva. Hadd idézek egy mondatot dr. Szilvási József című könyvéből. Ő azt írja, Isten kegyelmének megtartó ereje felől nem lehetnek kétségeink. Tehát ahogy említettem, a győzelem lehetséges. De a kegyelem nem ment fel sem a személyes felelősség, sem az álhatatosság erényének gyakorlása alól. A győzelem lehetséges, a kegyelem mindenki számára, a kegyelmi üzenet mindenki számára szól, de itt van a személyes felelősség is. Nem mindegy, hogy én élek, vagy visszaélek ezzel az üzenettel. Ez már rajtam áll. Akinek van füle, hallja. Akinek nincs füle, az nem hallja. Itt a lelki fül szerepe. És hát hadd zárjam ezt a mai alkalmat egy reformációs üzenettel, hogy már ma vigyünk valami reformációs üzenetet magunkkal. Ugye Pátmosz, ahol megszületik a jelenések könyve, sok minden leírásra kerülhetett volna János tollában. Ha önök kerültek, vagy én kerültem volna erre a szigetre, miket írtunk volna le a szeretteinknek? Akár a barátainknak. Milyen sorokat írtunk volna le? Hogy? Hát, igen, hallom, hogy panasz. Hát valószínűleg én is leírtam volna, hogy képzeld el, milyen szörnyű hajóutam volt Pátmoszra. Vagy leírtam volna azt, hogy hát ne tudjátok meg, hogy kikkel vagyok itt összezárva. Gyilkosok, rablók, ilyen, olyan gazemberek, és ezek között kell itt élnem. Nekem is ellopták már ezt, meg azt. Biztos leírtuk volna, nem? nincs mit enni, vagy milyen nehéz élelemhez jut. Hát a hideg az nem biztos, mert ugye ott azért ebben nincs hiány, mediterrán térségben nincs hiány, de valószínű, hogy leírtunk volna ilyeneket. Na most a jelenések könyvét mindenki szerintem már olvasta. Tessék mondani, hogy találunk ebben ilyet, vagy találtak ebben ilyen leírásokat. Nem. János nem panaszkodik. János nem arról ír, hogy hú, milyen rossz itt. Milyen rossz, hogy ezek a körülmények vannak. Sőt, azt mondja, boldog, aki olvas. Ő bátorít. Még ő bátorít másokat. Még ő bátorítja a gyülekezetet a reménységgel. Hát persze, ő is Jézustól kapja ezt a kinyilatkoztatást, de rögtön tovább is adja. Őt is bátorítja az Úr, hogy nem marad örökre itt, nem ez a végállomás, hanem majd az Isten országa. És ezt akarja rögtön közvetíteni a gyülekezeteknek. Én ezért úgy fogalmaztam meg, hogy a mai reformációs üzenet legyen ez. Add tovább. Aki mást felüdít, mondja Salamon a példabeszédek könyvében, az maga is üdül. Aki másokat bátorít, az maga is bátorodni fog. Aki másokat vigasztal, az tényleg vigasztalódni fog. Hát én azért szeretnék ma este egy csendes imát itt elmondani önökkel, hogy valóban erre a könyvre úgy tekintsünk, mint a vigasztalás könyvére, mint a reménység, prófétai üzenetbe zárt evangéliumára, és hogy ezt ne tartsuk meg magunknak az információkat, hanem adjuk tovább. Ha látunk egy csüggedő, egy rászoruló embert, akkor ne elmenjünk mellette, hanem menjünk oda hozzá, és mondjuk el, hogy nekünk van reménységünk. Ez a Jézus, akit a jelenések könyvében megjelenik. Hajtsuk meg fejünket egy csendes imára. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te 2000 évvel ezelőtt, közel 2000 évvel ezelőtt megszólítottad János apostolt, hogy írja le mindazt, amik vannak, amik voltak és amik lesznek. És köszönjük, hogy ez a könyv nem csak a 7 gyülekezethez jutott el, hanem itt van ma a mi kezünkben. Köszönjük azt, hogy ebben a 7 üzenetben, 7 reformációs üzenetben bennünket is megújulásra hívsz, hogy térjünk vissza te hozzád, hogy tartsunk ki a hitben, hogy ne alkudjunk meg a mai világnak a császáraival, mammonjaival, bálványaival. Kérünk segíts, hogy a te hitedet meg tudjuk őrizni, meg tudjuk tartani, de leginkább amiért imádkozunk ma, hogy János sem tartotta meg magának, hanem továbbadta. Segíts, hogy mi is tovább tudjuk ezt adni. És köszönjük, hogy ebben segítségünkre leszel, és kérjük, hogy így őrizd meg bennünket a hazafelé vezető úton is, a te kegyelmedből. Amen. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és akkor jövő héten konkrétan már akkor a levelekbe fogunk belemenni. Az efézusi levél lesz az első, és Efézusba fogunk ellátogatni. El kell mondani, talán a legnagyobb, és a úgymond a régészeti leletekben a leggazdagabb, legpazarabb hely lesz, amit látni fogunk, majd képekbe is. Úgyhogy hívok és várok szeretettel mindenkit. És ha már itt az Add továbbnál tartunk, van kis meghívónk is. Ha tudunk olyanról, aki szokott jönni, de most nincs itt valami oknál fogva, akkor lehet értesíteni és továbbadni. Vagy ha valaki még nem volt itt, de tudunk róla, hogy esetleg érdekelni, ilyesfajta téma vagy utazás, hívjuk, adjuk tovább. Köszönöm még egyszer a figyelmet, viszontlátásra!